Kedves gyülekezet, drága testvéreim, én is örülök, hogy újra látlak benneteket. Vannak, akikkel ma találkoztam először. Kívánom, hogy érezzék és tapasztalják meg, hogy Isten jó, Isten szerető, és Isten legfőbb célja, hogy részesek legyünk a megváltottak között, ott legyünk. Én úgy gondolom, hogy valamennyien érezzük azt, hogy rendkívüli időket élünk. Úgy gondolom, hogy ahogy Péter apostol előre tekintett, és azt mondja első levél 4. fejezet 7. versében, mindeneknek a vége elérkezett, nemigen szállhatunk vitába ezzel a kijelentéssel. Mert bármerre tekintünk, azt látjuk, hogy minden jövendőlés elindult a teljesedés útján. Az a nagy küzdelem, amely a mennyben kezdődött Krisztus és Sátán között, és aztán folytatódott itt ezen a földön, ahol Sátánnak sikerült megvetni a lábát, és sikerült tönkre tenni az Isten tervét, amit az emberrel kapcsolatban elgondolt. Azt látjuk, hogy az a terv, a rombolásnak, a rontásnak a terve szinte a végéhez közeledik. A természetben tapasztalható jelek, a nemzetek harca, az erkölcsi téren elvégzett rombolás a Sátánnak. Mind-mind azt mutatja, hogy közel van az a nap, amikor Isten befejezi az ő megváltói művét itt ezen a földön, és véget vet a bűn hömpölygő folyamának. Milyen csodálatos is adventistának lenni, nem? Milyen csodálatos tudni azt, hogy mi történt a múltban, mi történt a kezdetekben. Hogyan vonul végig a nagy küzdelem az egész emberi történelmen? Milyen tervet készített Isten, hogy megállítsa a bűnnek a folyamát, és újjáteremtse ezt a földet, és újjáteremtse rajta az embert? Különös az én számomra, amikor gyerekeket látok a gyülekezetben. Jó érzés ez, testvéreim? De milyen jó érzés. Jézus mindig felvidult, és az ő derűje úgy kiáradt a gyerekekre, amikor látta őket, mert úgy tekintett rájuk, mint az ő országának polgáraira. Nem tudom, hogy mi lesz az ő sorsuk. Nem tudom. De Krisztus szeretné őket ott látni az ő országában. És ti, testvérek?
Igen.
Igen? Bánjatok velük úgy. Szeressétek őket úgy, hogy ott legyenek majd azon a napon. Amikor Isten azt mondja az emberi történelemnek, na elég, na eddig tartott. Akkor szülők és gyermekek ott lehessenek majd. Szülők és nagyszülők odaállhassanak az Isten elé, és mondhassák, itt vagyok én, itt vagyunk mi, itt vannak a gyermekek, akiket adott nékünk az Isten. Szívemből kívánom magunknak, és mindnyájatoknak. Mert ez az öröm olyan lesz, amit eddig soha meg nem éltünk. Soha meg nem éltünk. Bár Sátán minden erejét latba vet, hogy megrontson szülőt és gyermeket. De Krisztus nem azért áldozta fel magát a Golgota keresztjén, hogy ez sikerüljön neki. Minden ember számára, minden család számára felkínálja az ő kegyelmét. És bár magunkban hordozzuk a bűnös természetet, Krisztus eljött erre a földre, ahol Sátán az Úr, hogy legyőzze az ő hatalmát, hogy megtörje a kísértésnek az erejét, és megerősítse az ember akaratát és jellemét, hogy Krisztus igazságát magára tudja ölteni. Milyen csodálatos az, hogy hit által mi megigazulhatunk. Hit által megragadhatjuk azt az áldozatot, azt az életet, amelyet Krisztus értünk áldozott fel, és értünk mutatott be. Megragadhatjuk ezt. Bár hit által igazulunk meg, de a cselekedeteink által ítéltetünk meg. Néha ez nagyon nehezen összeegyeztethető, nem? Az olyan jó gondolat, abban olyan jó megnyugodni, hogy hit által megragadhatjuk Krisztus igazságát. És a miénk lehet. De amikor a cselekedetekről van szó, akkor valahogy zavarba jövünk, nem? De? Néha előfordul. Isten nem csak arról gondoskodott, hogy Krisztus igazsága a miénk legyen, hanem arról is, hogy az ő engedelmessége, az igazságból fakadó engedelmessége. Azok a folyamatok, amelyek a Földön történnek, és azok a folyamatok, amelyek a mennyben történnek, lassan fedésbe kerülnek egymással. A nagy küzdelem, úgy tanultam meg a Bibliából, hogy az négy fronton folyik. Folyik a mennyben, ahol ma a történelmünk legfontosabb folyamata zajlik, a Szentek Szentjében, ahol ott van Jézus, ott van az Atya előtt, ahol könyvek nyitatnak meg, és megvizsgálják az angyalok jelenlétében a mi életünket. És ott van Sátán, hogy vádoljon. És itt ezen a földön, a nemzetek közötti körülmények, az Isten igazságától elfordult kereszténységnek a tevékenysége és Isten népe között egy hatalmas nagy küzdelem folyik, amely nem sokára a végéhez ér. Óriási kérdés az, hogy mindez mit fog jelenteni a mi számunkra. Olyan időket élünk, amikor Sátán a kereszténységnek sokféleségét kínálja fel az embernek. Aki vágyódik a régi, ősi szokásokhoz, megtalálhatja. Aki reformált egyházakhoz vonzódik, a reformáció egyházáit megtalálhatja. Akik az újpünkösdi közösségekhez vágyakoznak, oda találhatnak. Hatalmas csarnokokban, nagy helyeken hirdetnek valami egészen könnyű üdvösséget. Istent úgy mutatják be, mint valami csoda lényt, akitől nem kell félni, aki a legjobbat akarja, bárhogyan is élsz, ő üdvösséget akar adni neked. És ott vagyunk mi, az Isten igéjével. Péter apostol azt mondja, hogy miközben Sátán mindent elkövet, hogy félrevezessen és megcsaljon, Isten azt akarja, hogy mi legyünk éberek és vigyázzunk. Péter apostol első levelének az első fejezetében, a 13. versben ezt olvassuk. Annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok. Tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztushoz néktek, mikor megjelen. Mire kérlel bennünket az íge? Ami elménket csiszoljuk, ami elménket műveljük, a legmagasabb, emeljük a legmagasabb fokra. Hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között, a hamis és az igaz között, Olyan világban, amikor a hamis nagyon-nagyon hasonlít az igazhoz. Azt mondja Péter apostol, vigyázzatok a ti elmétekre. Változzatok el. Változzon meg az életetek azáltal, hogy az elmétek megújult, hogy Isten lelkének a befolyása alá került. És legyetek józanok. Józanok. Tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztushoz néktek, amikor megjelenik. Nehogy megcsalattassatok, nehogy a reménységetek megszégyenüljön, nehogy elveszítsétek azt, amit Krisztus oly drága véren váltott meg, drága véren szerzett meg a megváltásunk érdekében. Milyen jó lenne, ha ez az íge úgy igazán meg tudná érinteni a szívünket és az elménket. Józanok legyünk. A reménységünk legyen tökéletes. A kegyelem betöltse a szerepét, amire szánta Isten az életünkben. Egy nagyon szép gondolatot szeretnék elolvasni a Maranatha című könyv. Gondolom ismeritek, testvérek. Maranatha című könyvnek a 133. oldalán ezt találjuk. Olyan bizonyos, hogy nálunk az igazság, mint az, hogy Isten él. Az Úr kiválasztott bennünket, és csodálatos kegyelmében részesít. Ennek ellenére is elbűvöljön minket a hite hagyottak fecsegése. Talán álljunk át Sátán oldalára. Mindenki, aki Krisztus követőjének vallja magát, öltse fel az igaz élet, a megszentelődés fegyverzetét. Eljött az idő, amikor feltétlenül tudnunk kell, miért hiszünk abban, amiben hiszünk. Eljött az idő. Hogy tudjuk, miért hiszünk abban, amiben hiszünk. Eljött az idő, amikor szembe kell néznünk azzal a gondolattal, hogy Isten népe, Isten elhívott népe, ennek a népnek adott ígéretek fontosak-e a mi számunkra? Vagy a vallás magánútjait keressük, és azon megyünk tovább. Tudnunk kell, hogy miért hiszünk abban, amiben hiszünk. Tudnunk kell. És milyen csodálatos az, hogy azért választott ki Isten egy népet, hogy az ő csodálatos kegyelmével részesítse ezt a népet. Hogy beteljesítse Isten szándékát azokban a fiatalokban és gyermekekben, akik ma itt vannak. Nem mondott le soha arról, hogy az Isten által teremtett ember visszatükrözze az ő jellemét. Hogy Isten képére és hasonlatosságára alakuljon át kegyelem által mindaz, akiket Isten az ő hatalmával és dicsőségével elhívott. Ez az ő szándéka. Velem is, a családommal is, az unokáimmal is, és mindannyiunkkal, nem te? Ez az Isten szándéka. És ha nem állunk ellen, ő véghez is viszi ezt. Én nagyon sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Miért halt meg Jézus? Tudja valaki a választ rá? Miért halt meg Jézus? Mert szeretett? Hát mindennek ez a mozgató rugója mennyben, nem? Isten teremtői szándékát mi késztette? Hát nem a szeretete? Nem azért teremtette ezt a földet is, az életet rajta az embert, hogy az ő szeretete kisugározzon az egész világ mindenségre. Hogy láthatóvá legyen a mennynek a szépsége, a menny jellemének, légkörének, az a mindent megragadó és mindent szeretetre hangoló befolyása. Nem ezért teremtett? És amikor az ember elbukott, vajon Isten az ő tervéről lemondott volna? Nem hiszem. Én azt nem hiszem. Azt mondja a Szentírás rögtön a tragédia után, nem? Az ember elbukott, de nekem van egy tervem, hogy megváltsam őt. Régen ezt úgy szoktuk mondani, nagyon sokszor a prédikációkban, hogy visszaszeresse a menny az embert, nem? Istennek van egy terve, hogy az ő szeretetével megérintse az emberi szíveket, hogy visszataláljunk hozzá. Ez a megváltási terv. Ez a megváltási terv, amelynek középpontjában áll Jézus halála. De Jézus halála a közbenjárói szolgálat nélkül, a vizsgáló ítélet nélkül sohasem lehetne Jézus áldozata, ami megváltásunk. Csak egy megdöbbentő, egy megmagyarázható emlék lenne mindaz, ami a Golgota keresztjén történt, ha Krisztus nem ment volna fel a mennybe, ha nem ment volna be a Szentek Szentjébe 1844. október 22-én, és nem kezdte volna el számba venni azoknak az életét, akik hittek benne, hittek az ő áldozatában, hogy vajon nem jelentenének-e veszélyt a menny harmóniájára, ha Isten beengedné őket az ő országába. Ezt vizsgálja Isten. Az ő kegyelme elég erős volt az életünkben, hogy a bűn szeretete és a lázadásnak az érzülete kikerüljön a szívünkből, és Krisztus foglalja el ott a helyet. Ezt vizsgálja Isten. Hogy amit Krisztus a Golgota keresztjén tett értünk, mit eredményezett az életünkben. Milyen különös az, ahogyan zsidókhoz írt levél 9. fejezetében mondja Pál apostol, zsidókhoz írt levél 9. fejezetének a 22. versében ezt találjuk. És csak nem minden vérrel tisztítatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Miért halt meg Jézus? Hogy legyen bűnbocsánat. Vannak, akik azt tanítják, hogy Jézus gyakorlatilag a Golgota keresztjén átélte a második halálnak az élményét. De ezt a Biblia nem tanítja sehol. Ezt emberek találták ki, emberek gondolták ki. A Biblia azt mondja, hogy Krisztus vére azért folyt a Golgota keresztjén, hogy legyen számunkra bűnbocsánat. Hogy ne legyen félelmetes az a lázadó érzület, a bűnnek a szeretete, hanem oda vihessük az életünket Krisztus elé, és bocsánatot kérhessünk az ő jellemétől idegen dolgoktól, amik az életünkben vannak. Majd látni fogjuk később, hogy a második halál az nem egy élmény. A második halálnak megvan az ideje, és megvan a helye a Bibliában. Jézus Golgotai kereszten elszenvedett halálának a legfőbb gyümölcse, hogy a bűn által hozott szakadék áthidalható legyen. És mi, akik a szakadék innenső oldalán vagyunk, átjuthassunk ezen a szakadékon az Isten elé. Mégpedig úgy, hogy a mi bűneinket Isten megbocsájtja. Van ennél vigasztalóbb, mondjátok meg. Van ennél vigasztalóbb, hogy Krisztus vérében a mi bűneinkre van bocsánat. És nem kell más tennünk, csak kérnünk, éreznünk, hogy szükségünk van rá, mert a bűn és annak következménye elemészt bennünket. És közeledhetünk az Istenhez. Olyan sokszor megjelenik előttem az a kép, hogy elképzeltem, amikor Jézus széttárta az ő kezét a nagy tömeg előtt, és azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Jöjjetek! Ez az egyetlen fontos dolog a számotokra. Jöjjetek én hozzám! Mert én megfizettem a bűneitek megbocsájtásának az árát. Jöjjetek! Úgy gondolom, hogy ezek a szavak, ha figyelembe vesszük, hogy valóban mindeneknek a vége elérkezett, óriási jelentőséggel bírnak, nem? Jézus azt mondja, jöjjetek! De nekünk olyan jó a bűnnek a pamlagán úgy elnyújtózni még egy kicsit, nem? Ágoston mondja ezeket a gondolatokat, Szent Ágoston, hogy Uram, én vágyakozom hozzád, csak hadd pihenjek még egy kicsit a bűn pamlagán. Nem így vagyunk sokszor mi is. Uram, én vágyakozom, de még olyan jó egy kicsit megpihenni a bűn pamlagán. Amikor Jézus az úrvacsorát az ő tanítványaival elfogadta, akkor mit mondott, amikor a poharat nyújtotta? Ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely kiöntettet ki. Miért? Bűnöknek bocsánatára. Mi volt Jézus halálának a legdrágább gyümölcse? Hogy a bűnre van bocsánat. Testvér, a bűnre van bocsánat. Nem kell megmaradni benne. Van bocsánat. Mert Jézus azért halt meg. De a bűnt, ha meg is bocsájtja Isten, a bűn az bűn marad, nem de? És ha a bűn megmaradna, miután Isten befejezi a megváltás művét, és újjáteremti ezt a földet, és a bűn valahogyan ott lebegne a megváltottak feje felett, nem árnyékolná az be a mennynek az örömét, az új földnek az örömét, a megváltottaknak a boldogságát? A bűnt Isten meg kell, hogy semmisítse. Hát hogyan teszi? Ha a Jelenések könyvéhez lapozunk, Jelenések könyvének a 20. fejezetéhez következőket találjuk itt. Jelenések könyve 20. fejezetének először a 10. versét olvasom, majd a 14. és a 15. És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavában, ahol van a fenevad és a hamis proféta, és kínosztatnak éjjel és nappal örökkön örökké. Mit lát János apostol? Hogy azok a hatalmak, a sárkány, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, a hamis próféta és a fenevad ott van a tűznek a tavában. A pokol, 14. vers, a pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, a tűznek tavába vettetének. Nem megdöbbentő ez, mondjátok? A megsemmisítésnek Isten ezt a formáját választotta. A lázadó, a lázadók, akik szövetségeseivé váltak, és a bűn és halál a tűznek tavában semmisül meg. Ez a második halál. A végleges megsemmisítés. A megbocsájtott bűnök. A tűznek tavában semmisülnek meg. Hogyan? Hogyan? Olyan csodálatos, testvéreim, látni a Bibliának az összefüggéseit. Ahogyan látjuk a nagy engesztelési napnak az ünnepét, Mózes 3. könyvében, ahogy Izrael népe összegyűlt a szent sátor körül, és kellett vinni két kecskebakot, az egyiket az Úrért, és a másikat Azázelért, és sorsot kellett vetni. És az egyik sors esett az egyik kecskebakra, a másik sors a másik kecskebakra. És amelyikre az Úrért való sors esett, azt le kellett várni. Annak a vérét, amelyben Izrael népe reménykedhetett, ebben a vérben volt minden reményük, hogy bűneik megbocsájtatnak. És a pap felfogta és bevitte a szentek szentjébe. És ott elvégezte a közbenjárói szolgálatot. És amikor Isten jelezte, hogy megbocsájtotta Izrael bűneit, akkor a pap kijött onnan és kihozta jelképesen a bűnöket, és Azázel bakjának a fejére helyezte és megvallotta őket. És el kellett vinni ezt a bakot a pusztába, hogy ott elpusztuljon. Nem lehetett megölni. Nem lehetett. Isten rendelkezése védte ezt a bakot. Mert pusztulásra lett szánva. Azt látjuk az ószövetségi ünnepben, hogy Isten két személyessé tette ezt az ünnepet. Az Úrért való bak vére jelentette Izrael népére a reményt. Azázelért való bak pedig a megbocsájtott bűnöket el kellett, hogy szenvedje, és a bűnnel együtt el kellett mennie a pusztába, ahol elpusztult. Ugyanígy lesz ez. Jézus közbenjárásának a végén minden megbocsájtott bűnnek a következménye sátán fejére lesz állítva. Neki kell minden megkísértett ember megbocsájtott bűnéért a felelősséget és a szenvedést elviselni. Milyen sokan gondolják azt, hogy Isten annyira szeret, hogy végül sátán is megtér. Minden probléma megoldódik. Lehet, hogy az emberek ezt szeretnék, de a Biblia nem ezt tanítja. A Biblia azt tanítja, hogy minden bűnnek megvan a következménye és a büntetése. A kérdés csak az, hogy azt ki fogja elszenvedni. És testvérem, Isten azt mondja nekünk, Nektek nem kell elszenvednetek. Nem kell. Azért küldtem az én fiamat erre a földre, hogy legyen megbocsátható a bűnetek. De az, aki kísértett benneteket, annak el kell szenvednie mindezt. És nagyon különös, amit a 21. versben talál, 21. fejezetében találunk Jelenések könyvének a 8. fejezetben. Azt mondja, a gyávák pedig, és hitetlenek, és utálatosok, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Mit mond Jelenések könyve? Krisztus vére az egész emberiség számára elégséges, hogy bocsánatot nyerjen. De akik ezekhez az utálatos dolgokhoz ragaszkodnak, akik szeretik a hazugságot, ami a mi romlásunknak az okozója volt, hogy Sátán hazugsággal becsapta az embert. És aki minden mellett megmarad, a legtragikusabb következményeket kell, hogy átélje. Én úgy gondolom, drága testvéreim, hogy nagyon kell vigyáznunk ezzel. Hadd olvassak egy másik gondolatot. A Maranatha című könyvből. A 267. oldalon ezt olvassuk. Ahogyan a főpap a bűnök szentéből való eltávolításakor a bűnbak fejére vallotta őket, Krisztus is úgy helyezi ezeket Sátánra, a bűn szerzőjére. A bűnbakot, amely Izrael bűneit hordozta, lakatlan földre küldték, ugyanígy majd Sátán is. Végül elszenvedi a bűn teljes büntetését a tűzben, amely minden gonoszt elpusztít. Aki nem tökéletisítették lelküket az igazság iránti engedelmességgel, a második halálra jelöltet neki. Miközben a bűnbánok bűnei eltávolítatnak a mennyei szentéből, Isten népe között megtisztulás a bűnök elvetésének különleges munkája megy végbe a földön. Nagyon csodálatos ez, drága testvéreim. De mikor fog ez bekövetkezni? Mikor? Tudhatunk erről valamit? Ellen White azt mondja, nem sokára senki sem tudja, milyen hamar az élőkre kerül sor, Isten félelmetes jelenlétében lesz átvizsgálva az életünk. Senki se tudja, hogy milyen hamar kerül az élőkre a sor. És a Szent Isten jelenlétében vizsgálják meg, hogy Krisztus vére érintette az életünket. Élhetünk könnyelműen ezekben a napokban, testvéreim. Krisztus vére kiömlött. És Krisztus ma is ezt mondja nekünk. Ma is ezt mondja ennek a gyülekezetnek, és a gyülekezet minden tagjának. Minden jelenlévőnek. Jöjjetek én hozzám. Ha megfáradtatok, ha megterheltettetek, jöjjetek én hozzám, és én nyugalmat adok nektek. nyugalmat a szívetekben, megbékél a lelkiismeretetek. Elrejthetitek az életeteket Krisztus átszegezett kezeiben. Van egy CD-nk a kocsiban, és szombatonként nagyon sokszor hallgatjuk ezt a CD-t. Egy erdélyi atyafi énekel. És olyan, egy olyan csodálatos éneket énekel, ami úgy szíven ütött engem. Nem kell félni Krisztustól, hiszen régen bevéste már a nevedet az ő sebébe. Nem kell félned sátántól, mert Krisztus bevéste a nevedet az ő kezébe, az ő sebébe. Számít rád, hogy meghallod az ő szavát. Nem keményíted meg a szívedet, hanem attól a szeretettől, ami Krisztustól sugárzik rád, megolvad a kemény szíved. Megérted, hogy fontos vagy Istennek. Engemet mindig úgy, hogy megérint ez a gondolat. Milyen hatalmas világmindenséget hozott létre Isten. Óriási. És milyen magasra nőtt a tudomány, hogy megengedte az embernek, hogy igen-igen mélyre beletekintsen a világmindenségbe. És csak ámul az ember. És ott van ez a porszemnyi föld. És rajta az ember. És Jézus példázata szerint, mintha az a 99 nem is lenne. Amely minden figyelme erre a földre irányul. Mert testvér, fontos vagy Istennek. Fontos vagy Istennek. Mert te nem tudni milyen hamar. Senki se tudja. Az élőkre kerül a sor. És számba veszik Major Zoltán nevét. És ha Isten bele is nyúl az életünkbe, talán betegség által, elég küzdelmes esztendő van mögötte. Talán más körülmények által. Az talán azért van, mert Isten fontolgatja, hogy a nevünk sorra kerüljön. És úgy alakítja az életünket, hogy olyan buta ez a mondat, mégis ki kell mondanom, hogy kénytelenek legyünk ő hozzáfordulni. Hát nem kegyelmes ez az Úr. Úgy alakítja a körülményünket. Kénytelenek legyünk oda menni hozzá, és azt mondani, Uram, légy irgalmas nekem. Légy irgalmas a te népedre, ne bocsáss szidalomra. Könyörülj rajta, és bocsáss meg. Isten nem sokára véget vett a föld történelmének. A vizsgáló ítélet véget ér. Minden ember sorsa eldőlt örökre. Testvér, mit szeretnél? Mit szeretnél? Néha nagy félelem van az én szívemben is, és beleremegek abban a gondolatban, hogy vajon a mai körülmények között, ahogyan élünk, ahogyan a dolgok zajlanak körülöttünk, ahogyan az élet sodor bennünket,
Vajon az ígének a gondolatai eljutnak-e az elménkbe és a szívünkbe? Vajon megállunk-e egy percre? Ott a Golgota keresztjénél, ahol minden bűn elrendezésének a helye van. Vajon lélekben felemelkedünk-e a szentek szentjébe? Követjük-e Jézust, az ő szolgálatát? Kérleljük-e őt, hogy az ő átszegezett kezeit emelje fel értünk? És mondja ki ezeket a szavakat. Atyám, az én véremért, az én véremért, az én véremért, könyörülj rajta. Ellen White látta ezt a látomást. És úgy látta, hogy amikor Jézus ezeket a szavakat kimondja, a menny dicsősége kiárad rá. Az egyetértés jeleként. Hogy Krisztus vérében Isten megbocsájt. Kell ennél nagyobb csoda? Kell ennél nagyobb csoda, testvér? Nem kell az ige gondolatait átformálni, letompítani, vagy ilyen a humanizmusnak a köntösébe öltöztetni. A Szentírás az igazságot tartalmazza. A bűn minden rutságával, de az irgalom és a szeretet minden szépségével is. Ott van Isten az ő igéjében. Bár csak megtalálnánk őt igazán. Bár csak elámulnánk mi is ezen a gondolaton. Hogy szerethetett engem Isten úgy, hogy az ő egyszülött fiát odaadta? Hogy szerethetett Isten úgy? Az emberek sokszor rafináltságból vagy megtévesztésből olyan sokszor kimondják ezt a szót, hogy szeretek, vagy szeretlek. És amit aztán nem mindig tudnak igazolni, hogy tényleg. De Isten ezer bizonyítékát adta annak, hogy szeret. Hogy ott akar látni minket, ahol ő van. Isten ezer bizonyítékát adta annak, hogy az az ő vágya, hogy aki hisz Krisztusban, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ne fellebbezd meg, testvér, Istennek ezt a szándékát. Ő azt akarja, hogy higgyünk Krisztusban. Az általa megszerezhető bűnbocsánatban, ami az üdvösség feltétele, hogy ott lehessünk, ahol ő van. Szeretetről beszélek, és látjátok, itt van a szemünk előtt. Van Isten az égben. Tehát az ő szeretetének a nyomai ott vannak a mi életünkben, a gyermekeknek az életében. Van Isten az égben. És az ember az ő gyermeke. Adná Isten, hogy örökre azzá legyünk az ő kegyelme által. Amen.